Örvendj egész föld az Istennek, zengétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét, mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival, most az aratás kezdetén különösen is. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől még a föld határain lakók is, kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt Ószövetségi ige szakaszból, Mózes 3. könyve 25. fejezetéből, annak az első 22 verséből. Azután így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai hegyen. Szólj Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik. Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugalma a földnek is az Úr nyugodalom napjához hasonlóan. 6 éven át vesd be meződet, és 6 éven át medd meg szőlődet, és takarítsd be a termését. De a 7. esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az Úr nyugodalom napjához hasonlóan. Meződet ne vesd be, és szőlődet ne medzd meg. Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és a metszetlen szőlő fürtjeit ne szedd le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára. De amit a föld a nyugalma idején terem, táplálékul lesz neked, szolgádnak és szolgálódnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek, meg jószágodnak és a földeden élő állatoknak. Ez a termés lesz az eledeletek. Számolj azután 7 nyugalom évet, azaz 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen. Akkor fuvasd meg a harsogó kürtöt a 7. hónap 10-én, az engesztelés napján fuvasd meg a kürtöt országszerte. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep. Hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen az 50. esztendő. Ne vessetek, és ne arassatok le, ami az aratás után kihajtott, a meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le, mert örömünnep az, tartsátok szentnek, a mezőről egyétek annak termését. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. Az örömünnep évét követő esztendők száma szerint vásárolj honfitársattól, az pedig a termő esztendők száma szerint adjon el neked. Az évek nagyobb számához képest szabd magasabbra az árát annak, amit vásárolsz, és az évek kisebb számához képest szabd alacsonyabbra az árát annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked. Ne csalja meg senki a honfitársát, féld Istenedet, én az Úr vagyok a ti Istenetek. Hajtsátok végre rendelkezéseimet, tartsátok meg végzéseimet. Hajtsátok végre azokat, akkor biztonságban lakhattok azon a földön. Megadja gyümölcsét a föld, ehettek jól lakásig, és biztonságban lakhattok rajta. Ha pedig azt mondjátok, mit teszünk a hetedik esztendőben, ha nem vetünk, és a termésünket nem takarítjuk be, én majd rátok árasztom áldásomat a hatodik esztendőben, és három esztendőre valót fog teremni. Amikor a nyolcadik esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből esztek egészen a kilencedik évig, amíg beérik annak a termése, a régiből esztek. Kedves testvérek, egy kérdést szeretnék először feltenni, nem muszáj rá szóban válaszolni, de kézfelemeléssel lehet jelezni. Az a kérdésem, hogy tudja valaki, hogy kell majmot fogni? Senki, nagyszerű, de van valaki, jó, megosztom a többiekkel, hogy hogyan kell majmot fogni. Én is csak olvastam, nem fogtam még sosem majmot, de minden bizonnyal így működik. Az a kulcsa az egésznek, hogy venni kell egy hordót, egy közepes méretű hordót, vágni kell rá egy lyukat, egy akkora lyukat, amin a majomnak a keze belefér. Tele kell rakni jó félig mogyoróval, és aztán amikor az illatát a majom megérzi ennek, akkor oda fog menni hozzá, beledugja a kezét, belemarkol, és ki akarja venni majd a mogyorót. De mikor már a marka tele van, és úgy van ökölbe szorítva az ő keze, nem fér ki a lyukon. És akkor szépen a lesből mi előjövünk, oda megyünk, és el van fogva. És akkor most feltehetjük a kérdést, ilyen egyszerű. Hát elengedi a mogyorót, és elszalad, kihúzza a kezét. Pont itt van a lényeg. Pont itt van a kutya elásva, hogy nem engedi el. Ami az övé, tartja. És inkább belepusztul. De ő megragadta, az az övé. El nem engedi semmi szín alatt. Hát elég furcsa állat a majom ilyen szempontból. Elég könnyű megfogni, hogyha az ember leleményes hozzá. De miközben talán hüledezünk rajta egy picit, hogy milyen is a majom, valljuk be őszintén magunknak, hogy nekünk sem olyan könnyű elengedni bármit is. Sokszor nekünk is nehéz azt elengedni, ami már a miénk, amit megragadtunk. Amiért megdolgoztam, amit megkaptam, különösen is, ha számomra nagyon fontossá vált az évek vagy évtizedek során, azt nagyon nehéz elengedni. Nehéz elengedni a gyereket az oviba. Legelső nap nem csak a gyerek sír, sokszor még az édesanyja is. Jaj, de nehéz rábízni valakire. Tudja az az édesanyja, hogy jó dolga lesz ott a gyereknek, de azért mégiscsak olyan rossz érzés elengedni. Aztán talán még nehezebb az iskolába elengedni, és még inkább nehéz, az, ahogy mondani szoktuk, az oltárhoz vagy az úrasztalához engedni, amikor házasságot köt. Mert akkor már végképp úgymond kirepül, már végképp nem a miénk. Miénk, de mégsem annyira már, mint korábban. És még van ennél is nehezebb. Ennél sokkal-sokkal nehezebb elengedni a földi életből szeretteinket. Pedig ők is elmennek a minden élők útján, és hát sokszor akár éveken keresztül is siratjuk őket, mert hiányoznak, és nehéz elengedni őket. De a materiális dolgainkhoz is nagyon tudunk ragaszkodni, nehezen válunk meg tőlük. Egyszer egy idős bácsit Nagyrozvágyon egy trükkös lopással kifosztottak, kiadták magukat villanyszerelőknek, és az egyik kísérgette a férfit, a bácsit a lakásban, a másik addig kifosztotta. Mikor azok elmentek, akkor utána jött rá, hogy rengeteg pénzt meglovasítottak tőle, és végül azt mondta ez a bácsi, hogy nem baj, hogy elveszett a pénz. Örülök, hogy nem öltek meg, mert ennél sokkal kevesebbért is már meggyilkoltak embereket. A pénzt lehet pótolni, az életet nem, igaza volt. Ma a pénz, az ékszerek, az autó, a lakás, az elektronikai dolgok jelentik a vagyont. Régen a föld volt a vagyon, esetleg az állatok. Meg a gyermek. Az volt még a gazdagság. A mai igében arról ad törvényt Isten, hogy hogyan kell elengedni fele barátunknak a tartozását. Először szól az Úr a föld pihentetéséről. 7 évente nem volt szabad bevetni a földet, hogy pihenjen. Amit ebben a pihentető évben termett, mert hogy akkor is terem a föld, mi jól tudjuk, azt nem volt szabad leszedni. Tehát nem metszették meg a szőlőt, ahogy hallottuk is az igében, de attól még az termet valamit, és azt mondta Isten, hogy hagyjál annak békét. Ha az elhullott gabona ki kell és teremni fog, az se menj learatni. Az ebben a pihentető esztendőben legyen a szegényeké. Így gondoskodott Isten az elesettekről. De az Úr nem embertelen szabályokat kötelez ránk, hanem nekünk és a földnek kedvezett ezzel a törvénnyel. Azt mondta az Úr, hogy ha megtartják ezt a törvényt, akkor meg fogják látni, hogy a 6. esztendőben, azaz a pihentetés előtt, 3-szor annyit fog teremni a föld, mint egy átlag esztendőben. Tehát Isten gondoskodik előre arról, hogy mikor jön a pihentetés ideje, és nem lesz vetés, és nem szabad aratni, már az előző éven annyit terem a föld, hogy kibírjuk azon az éven, a következő éven, mikor egyáltalán nem vetettünk, és még az azt követő éven is az aratásig. És ha ezt Isten így ígérte, akkor biztos így is van. Micsoda kegyelem ez az Úrtól. Annyira csodálatos az, ahogyan Isten megalkotta ezt a földet, és ahogyan létrejöttek az ő törvényei. Mind-mind a mi javunkat szolgálja. Itt azt mondja Isten, hogy pihentesd a földet, és ez jó a földnek, jó a szegény embernek, akinek talán nincsen egyáltalán földje, de most legalább mezgerelhet valamit, és jó nekem, akinek azt mondja Isten, na, 7 évente pihenj meg. Pihenjél. És én gondoskodom arról, hogy te ne szenvedj hiányt ebben a 7. esztendőben. Csodálatos Istenünk van, de mindezeket a jó dolgokat, amikről hallunk és olvasunk, csak hitből fakadó cselekedetek útján lehet megtapasztalni. Másképp nem megy. Az egyik barátom a teológián, nagy tiszteletű asszony is jól ismeri őt, azt mondta, hogy vasárnap nem tanul. Mi tartottunk a héber vizsgáktól, az volt a legnehezebb, talán, legtöbbünknek az volt a legnehezebb, és ha ő hétfőn vizsgázott héberből, akkor sem tanult vasárnap. Azt mondta, vasárnap az Úr napja. Benne van a törvényben, 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. Az én dolgom az, hogy tanuljak, és én tanultam. Az Isten meg engem meg fog áldani hétfőn. Majd eszembe juttatja, amit kell. Amit meg nem tanultam meg, az az én hibám, mert nem jól osztottam be biztos az időt, de vasárnap nem tanulok. És jó tanuló volt. Nagyon jól végezte el a teológiát. Ma is igaz az, amit Isten ígér. A kérdés csak az, hogy elhisszük-e. Szerintem el, de még nagyobb kérdés, hogy engedelmeskedünk-e ennek. Mert legtöbbször itt van a probléma, hogy hisszük, tudjuk, hogy így van, csak nem biztos, hogy meg is cselekedjük. Ehhez el kell engedni a magunk gondolatait, vágyait, a magunk erejébe vetett hitet, s rábízni magunkat, és rábízni a látható dolgokat a láthatatlanra, azaz Istenre. Mert neki gondja van ránk. Ahogy a Kolossé levélben olvassuk, a 3. fejezetben, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. És azért kell törődnünk, és azért lehet törődnünk az odafelvalókkal, mert van, aki törődjön az idelent valókkal. Az Istennek mindenről gondja van. Csodálatos ez. Ugyanakkor ennél többet is mond az ige a számunkra. Azt mondja Jézus, amikor megkenetik őt Betániában, hogy a szegények mindig veletek lesznek. Hát ez bizony nagy igazság. Sosem volt olyan, hogy ne lett volna szegény ember. És nem is lesz még ez a világ olyan, hogy a szegények teljesen eltűnjenek. Kitalálták ugye a kommunizmust, mindenki legyen egyenlő, de nagyon jól tudjuk, hogy ez sem működött. Mindig lesznek szegények. Ezen nincs mit megbotránkozni, ez így természetes. Izraelben is voltak szegények, hogy Isten erről mennyire tud, mutatja, hogy a törvényeiben ő rendelkezik a szegényekről. Voltak Izraelben is ilyenek, ezek Az emberek, hogyha nagyon-nagyon elszegényedtek, és kilátástalanná vált a helyzetük, akkor végső kétségbeesésükben a legnagyobb értéküket is muszáj volt, hogy eladják, amit az előbb mondtam, a földet. Kénytelenek voltak eladni. És hogyha még nagyobb bajba kerültek, akkor volt egy utolsó mencsváruk, még egy dolgot eladhattak, önmagukat. Ezt tették. Ez volt a legutolsó pont, amikor eladta valaki önmagát rabszolgának, valaki más számára, mert hiszen így volt lehetősége a túlélésre. Kapott élelmet, igaz, hogy dolgoznia kellett sokat, de legalább nem halt éhen. Itt pedig azt kéri Isten az övéitől a törvényben, hogy engedjék el szintén 7 évente a rabszolgákat. Ahogy mondtam is, abban az időben a legkilátástalanabb helyzetben levők lettek rabszolgák. Nem emberkereskedelemről volt szó, hanem önmagát adta el kiki rabszolgának az ő nehéz helyzetében, hiszen nem akart bűnözővé lenni, és nem akart éhen halni. Kemény lehetőség, de mégis lehetőség. És Isten azt mondja, hogy az ilyen állapot nem maradhat örökre így. Azt mondja Isten, én azt nem engedem meg, hogy valaki közületek sajátokból, vagy nem sajátokból, az most mindegy, ennyire elszegényedik, hogy rabszolgává lesz, hogy ez örökre így maradjon. Én ezt nem engedem meg. Azt mondja Isten, elfogadom, van ilyen, elfogadom, hogy ez is egy segítség annak az embernek, de ennek legyen vége. 7 évente fel kell szabadítani azt, aki rabszolgává lett. A 7 év leteltéhez képest fizetett az adott emberért a gazda többet vagy kevesebbet. Mert hogy az meg volt adva, mikor jár le az a 7 esztendő. És hogyha abból a 7 évből már nem volt hátra csak 2 vagy 3 esztendő, akkor nyilván kevesebbet adtak a rabszolgáért. Hogyha még volt teljes 7 év, akkor nyilván többet adtak érte, hiszen többet tudott dolgozni ez az ember az ő leendő gazdájának. És olyan is volt, erre is ad Isten törvénye lehetőséget, hogy valaki örökre rabszolga maradjon. De akkor az annak az embernek a döntése. Isten ezt kifejezetten megengedi, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki nagyon-nagyon jó itt ennél az embernél, mert tisztességes, becsületes, rendes ember a gazdája, és ő itt akar maradni, őt szolgálni, akkor álljon oda az ajtófélfához, a gazdája fúrja át a fülét, egy árral és ezzel jelezze, hogy ő örökre rabszolga marad. De nem kényszerből, hanem önként. Isten azonban úgy rendelkezett, hogy aki megvásárolja a rabszolgát, nem járhat rosszul, hiszen ha kevesebb ideig szolgálja, kevesebbet kellett érte fizetni. Viszont az eltöltött idő alatt csak neki dolgozott. A 7 év után azonban újabb esélyt kellett neki adni, el kellett engedni, hogy újra kezdhesse az életét. Volt azonban egy még ennél is fontosabb év, az úgynevezett jóbél év. Ez 7x7 esztendő, azaz 49 évet követő esztendőben jött el, azaz 50 esztendő után. Ez a jóbél egyébként azt jelenti, hogy kecske. És azért, mert egy ilyen ebből készült kürtöt kellett megfújni az egész országban, és ez jelezte, hogy eljött ez az 50. esztendő, a nagy elengedésnek az éve. Ekkor el kellett engedni a rabszolgát, nem volt szabad bevetni a földet, és az eladott földet is vissza kellett adni. Ez volt a nagy elengedési év, úgy is nevezték, hogy jubileumi év. Nagy kürdzengés közepette örvendeztek, hogy mindent újra lehet kezdeni. Nincs végképp elveszett ember, nincs végképp örökre elveszett föld, van újrakezdés. Sajnos nem lehet mondani, hogy rendszeresen gyakorolták a zsidók ezt az ünnepet, de amikor igen, akkor az nagy boldogságot jelentett. Már hallottunk néhány üzenetet az igével kapcsolatban, de talán ott motoszkál a fejünkben, hogy igen, igen, ez mind érdekes, de mi közünk van nekünk ehhez? Mi közünk van nekünk ehhez a történethez? Hiszen mi nem tartunk rabszolgákat, és nincsen másnak a földje sem nálunk. Még talán földet sem művelünk. Nos, ami ezután következik, mindig jusson eszünkbe közbe, miközben hallgatjuk, hogy hogyan kell majmot fogni. Amit nem engedünk el, az fogva tart. Az egyik üzenet legyen a munka elengedése. Ahogy hetente az egyik napot az Úrnak kell szentelni, ahogy hét évente a földet és önmagát pihentetnie kell a családnak, úgy kellene nekünk is ezt komolyan venni. Önmagunknak és másoknak időt, lehetőséget hagyni a feltöltekezésre. Nem volt szabad kizsigerelni a földet, ezt parancsolta Isten, és nem zsigerelhetjük ki mi sem saját magunkat, meg másokat sem. Ismerek olyan embert, aki azzal, nem is egyet sajnos, aki azzal dicsekszik, hogy ő még soha nem volt nyaralni. Hát nem nagy dicsőség, testvérek. Ez nem nagy dicsőség. Ma azzal dicsekszünk, ami szégyen. 100 évvel ezelőtt szégyen volt a szegénység, ma azzal dicsekednek az emberek. Jaj, nekem erre sincs pénzem, arra sincs pénzem. Én nem tudok elmenni nyaralni. Testvérek, tavaly mi 2 alkalommal voltunk 3-3 napra nyaralni. Az egész egyes egyedül a benzinköltségbe került. Mind a 2 alkalommal egy keresztény házaspárnál voltunk, egyszer az egyik házaspárnál, másszor a másik családnál. Nagyon-nagyon jó volt, imádkoztunk együtt, beszélgettünk együtt, játszottunk a gyerekekkel. Igazi feltöltekezés volt, és szinte tényleg semmibe nem került. Tehát az, hogy valaki megpihen, hogy feltöltekezik, az nem pénzkérdés. Az akarat kérdése, és engedelmesség kérdése, hogy Isten azt mondta neked, muszáj megpihenni, mert így alkottalak meg téged, megteszed-e vagy nem? Nem dicsőség, ha valaki ezt sosem teszi meg. Nem dicsőség. Aztán el kell engedni a tartozást, az adósságot, a másik bűnét. Mert minden bizonnyal mi nem tartozunk másoknak, meg mások sem nekünk, de van tartozásunk lelki tekintetben. A mi atyánkban, az Úr Jézustól tanult imádságban, bizonyára már volt róla szó, ott Jézus szó szerint ezt mondja, hogy engedd el a mi adósságunkat, miképpen mi is elengedjük mások adósságát velünk szemben. Mert hogy a bűnt az Úr úgy tartja számon, mint adósságot. A másik bűnét megbocsátani, testvérek, számunkra is felemelő. Számunkra is felemelő. Aki megteszi, hogy elengedi, hogy a másiknak a bűnét megbocsátja, az neki is felemelő dolog lesz. Ismerek olyan embert, aki egyszerűen kicserélődött azután, hogy kimondta őszintén, megbocsátok a szüleimnek. Úgy éltek, úgy viselkedtek, úgy cselekedtek, amivel nagyon-nagyon sok kárt okoztak a gyermeknek, és ez a valaki felnőve nagyon-nagyon sokat haragudott a szüleire, nem volt őket hajlandó meglátogatni, nem beszélgetett velük, és így tovább. És aztán eljött az idő, amikor azt mondta, hogy ebbe csak én is tönkre megyek. És azt mondta, hogy én megbocsátok nekik. És mint egy óriási teher lehullott róla. Elengedte az adósságot. A harmadik üzenet, hogy amit a hívő keresztjén elenged, azt az Úrnak engedi át. Nagyon fontos, hogy mi nem úgy engedünk el dolgokat, hogy azt mondjuk, jaj, most mi lesz, jaj, elvették tőlünk. Hanem mi ezt mind-mind az Istennek adjuk át, hiszen mindent tőle kaptunk. Nem az Úrtól van az erőnk, amivel el tudtunk menni dolgozni. Hát az Úrtól volt az erő, amivel dolgoztunk, és aminek a nyomán fizetést kaptunk. Hát abból vásároltunk mindent. Ha bármit elvesznek, mi mondhatjuk azt, Uram, köszönöm, hogy eddig nálam lehetett. Áldott legyen a te neved, hogy használhattam. Azt mondja Pál apostol, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. A bőségem is ugyanúgy Istentől van, mint az, ha szűkölködnöm kell. És akkor tudunk igazán elengedni valamit, hogyha azt az Úrnak engedjük át. Nagyon nehéz, mikor valakit igazságtalanul kiforgatnak valamilyen vagyontárgyából. De vannak olyanok, akik ezt annyira nem tudják feldolgozni, hogy végül az életüket is eldobják. Nem bírnak belenyugodni. Milyen nagy dolog, ha valaki azt tudja mondani, Uram, te tudsz arról, hogy ezt tették velem. Te engedted meg. Te tégy igazságot ebben. Ezzel együtt igaz az is, hogy az elengedés az öröm ünnepe kell, hogy legyen. Amikor megfújták a kürtöket, mindenkinek örülni kellett. Ugye szoktuk mondani, hogy jobb adni, mint venni. És ez tényleg így is van. már csak azért is, mert a Szentírásban olvassuk, és boldogságot okoz annak is, aki visszakapja a vagyontárgyát, és annak is, aki láthatja a másik örömét. És az elengedés az új kezdet ünnepe. Ezért áll az Úr Jézus Názáretben a zsinagógában úgy fel, hogy elolvassa a Ézsaiás könyve 61. fejezetét, ahol ez van megírva. Uramnak, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus Krisztus hirdette, hogy itt van ez az úgymond jubileumi év, amikor nem a pénzünk, a földünk, a saját szabadságunk kapjuk vissza, hanem az egész életünket. Ezt hirdette Jézus Názáretben, és ebből gondolhattak volna arra a bizonyos elengedés évére, amiről eddig hallottunk, de gondolhattak a messiás eljövetelére is. Mind a kettő nagyszerű dolog. De ezek az emberek Názáretben csak rosszra gondoltak, és meg akarták ölni Jézust. És valahol érthető is, hiszen a Krisztus nélkül élő ember számára az elengedés csak veszteséget jelent. Csak azt jelenti, valamiről le kell mondanom. Valamit el kell engednem, mint a majomnak azt a bizonyos magyarót. És ez valóban igaz. De hol van ez a veszteség ahhoz, amit az Úr Jézus adott? Hiszen ő az életét tette le, az életét engedte el, és nem a sátánnak adta át magát, noha úgy imádkozzuk szálla alá poklokra, hanem az Atya kezébe. Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Üvöltöztek, kiáltoztak az emberek, ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről, a Lator azt mondja, ha te vagy a messiás, akkor mesd meg magadat, meg engem is. Mindenfélét beszéltek róla, szidalmazták, gyalázták, és az Úr Jézus, ugye, többet látott. Nem azokat az embereket, hanem az Atyát. És azt mondta, te kezedbe teszem le az én lelkemet. Nem ezek az emberek veszik el az életemet. Azt teszem, amit te elterveztél, és amire én igent mondtam. És mivel az Úr Jézus ezt megtette, ezért mi igazán szabadok lehetünk. Igazán szabadok arra, hogy elengedjük a vétkeket, a saját bűneinket, elengedjük a mások bűneit, elengedjünk tartozást, adósságot, és végül majd elengedjük ezt a földi életet is. Mert tudjuk, ott vár ránk a mi Urunk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ennyire más távlatokat nyitsz előttünk, ennyire más perspektívát adsz nekünk. Annyira csodálatos látni, szemlélni így az életet, ahogyan te elénk tárod. Ami másnak veszteség, ami miatt mások háborognak, veszekednek, zsörtölődnek, idegeskednek, gyűlölködnek. Arra mi azt tudjuk mondani, mint Jób, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Köszönjük neked, Urunk, az elengedés esztendejét, köszönjük ezt a történetet, ezt a törvényt, amit a te ígédben elénk adtál. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy megmutatod, mi is élhetünk így, és ezt várod tőlünk is, hogy tudjunk irgalmasok lenni, hogy tudjunk megbocsátani, és elengedni minden olyan dolgot, ami csak ehhez a földhöz ragaszt bennünket. Szeretnénk az odafelvalókkal törődni, hiszen ígéreted szerint még a hajunk szála is számon van tartva. Segíts, Urunk, hogy ne a földiek vegyék el gondolatainkat, erőnket, ne az aggodalmaskodás töltsön el minket, hanem a te akaratodnak a keresése és a benned való megnyugvás, békesség. Köszönjük, Urunk, hogy így lehettünk együtt ezen az estén is. Könyörülj rajtunk, Urunk, és add a te békességedet a számunkra ebben az éjszakában és az elkövetkező napokban is. Te készíts, Urunk, a vasárnapi istentiszteletre, az ünnepi alkalomra, a hálaadásra. De imádkozunk azokért is, Urunk, akik nem tudnak majd jelen lenni az istentiszteleteken, nem csak itt, hanem falun, akik mennek és neki kezdenek az aratásnak, akik talán ebben az órában is a kombányaikat, traktorjaikat szerelik, készítik fel arra, hogy ki tudjanak menni a mezőre, learatni a te áldásaidnak gazdag gyümölcsét. Könyörgünk hozzád, Urunk, erősítsd meg ezeket az embereket, nehéz munkájukban te légy velük, és add, Urunk, hogy midőn megszegjük kenyerünket, mindig telve legyen a szívünk irántad való hálával és ezen emberek iránti megbecsüléssel. És kérünk téged, Urunk, így áldj meg bennünket, igazán rád figyelő és teljes élettel egészen addig, míg majd egyszer el kell, hogy engedjük ezt a földi világot, és veled lehetünk a mennyek dicsőségében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.